Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy itt a benzin ársapka. Orbán azonban most már védett árnak hívja, nyilván ez jobban tetszik neki. Vagy azt hiszi, hogy jobban tetszik a vásárlóknak. Minden esetre jól tette, hogy bevezette, vagy nem is tehetett volna másképp, hiszen Magyar Péter már napokkal ezelőtt követelte. De vajon segíti-e ez a Fideszt a választási kampányban? Ide tartozik, hogy a nemzetközi politikai és gazdasági zűrzavar vajon mennyire zavarja meg a magyar választókat. Nem arról van szó, amiről eddig, nem arról van szó, amiről kellene, hogy legyen, és ez lehet, hogy bejön Orbánnak. Mit gondolnak ezzel is kapcsolatban arról, hogy Lázár János miniszter bevallása szerint a Barátság kőolajvezeték leállása miatt fogták el a tekesek az ukrán pénzszállító autókat Magyarországon? Tényleg eljutottak az állami terrorizmusig? És ezt be tudják talán úgy állítani, mintha egyszerűen Zelenszky támogatná Magyar Pétert? Ahogy a kegyelmi botrányt kirobbantó vidéki prókátor, egy vidéki ügyvéd írta közösségi oldalán, az úton álló Sobri Jóska legalább utána nem szentesítette rendeletben, törvényben a rablást. Mi a véleményük továbbá arról, hogy a sikeres ellenzéki képviselő Szabó Tíme a vesztésre áll Óbudán a Tiszás jelöltel, sőt, a Fidesz jelöltjével szemben is. Ez derül ki egy ott végzett felmérésből. Mi lesz, mi lehet ebből a tanulság? És végül beszéljük meg, hogy a Nobel-díjas Krasznahorkai László szerint Magyarország már nem egy ország, hanem egy elmegyógyintézet, ahonnan az orvosok már el is mentek. Az én Magyarországom a nyelv Magyarországa, és nem a huszároké, mondta az Olasz Le Republikának adott interjújában. Miért cserélném le a világpolgárságot arra, hogy csak magyar legyek, kérdezi. Amit ezek után kapott a kormány közeli sajtóban, azt nem teszi zsebre. Ókovács Szilveszter másnak adná a Nobel-díjat, nevezetesen Vörösmarty Mihálynak. Az Operaház főigazgatója emlékeztet arra, hogy az opera játszotta a Krasznahorkai könyve alapján készült ötvös operát is a Nobel-díj elnyerése után, de most azt hiszi, elkapkodta a dolgot. Mi lenne, ha végre bátran, egyenesen betiltanák itthon Krasznahorkait? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok! Debrecenből Olá Jenő vagyok.
Parancsolja.
És szeretnék hozzászólni a mai műsorhoz. Nem pont a felsoroltakhoz, még hogyha kétszeresen is közvetetten kapcsolódik hozzá, de egy rendkívül aktuális témához, amit a három órás hírekben hallottam, hogy kétszeresen is felfüggesztették Hadházi Ákosnak a mentelmi jogát.
Igen, két ügyben is.
Igen. Így fogalmazottak a hírekben, én meg ezt tükröztem vissza, két ügyben is. És hát közvetetten úgy kapcsolódik ez a felvetéshez, egyrészt, hogy a benzin védett ára kapcsán vetette fel, hogy hogyan segíti ez a Fidesznek a kampányát. Hát én a következőt szeretném ez a Hadházi Ákos mentelmi jogának a felfüggesztéséhez hozzászólni. Azt tudom mondani, hogy az, amit Magyar Péter korábban gyakran megfogalmazott, hogy narancs Fidesznek, sárga Fidesznek nevezi a Fideszt, és kék Fidesznek a DK-t, és gyakran fogalmaz úgy, hogy összeforrami, összetartozik, most bebizonyosodott. Ugyanis nem csak Hadházi Ákosnak a mentelmi jogáról volt ma döntés a parlamentben, hanem a DK-s Varga Zoltán képviselőről is, és hogy nem, szintén ugyanúgy becsületsértés volt a tárgya, tehát magánindítvány és magánvádos bűncselekmény, mint amilyen volt a Hatházi Ákossal szembeni indítvány, egyik indítvány tartalma, egyébként a másik is, az meg rágalmazás, az is magánváros. Lényeg az, hogy a Hatházi Ákosét felfüggesztették, a Varga Zoltán DK-s képviselőjét nem. Mi következik ebből, legalábbis szerintem? Nem. Hogyha a Fidesz úgy gondolja, hogy valaki árthat ténylegesen az ő hatalmának, mint amilyen a Hatházi Ákos munkássága, akkor felfüggesztik, akár kétszeresen is. Aki viszont ténylegesen nem árthat hatalmának, sőt a hasznára válik, azt meg megtartja, nem bántja a mentelmi jogát. A dr. Hargitai János, a mentelmi bizottság KDNP-s elnöke által megfogalmazott határozati javaslat ugyanis úgy fogalmaz, hogy ne függessze fel, és hogy ezt tudják is ellenőrizni. Egyrészt elküldtem önöknek a Klubrádió Viber oldalára, beleemelve a linket, meg csatolva a határozati javaslatot, illetve e-mail címben is elküldtem önöknek ezt az anyagot. Miután Hatházi képviselő urat is érint, ez ugye először nyilván neki írtam egy e-mailt, de feltételeztem azt, hogy a műsorig nem fogja megkapni, vagy nem fogja megnyitni, és ezért azt, amit neki küldtem, jelezve neki is, hogy így fogok eljárni, tovább küldtem önöknek e-mailbe, illetve Viberen ellenőrizhetik.
Igen, már meg is néztem itt a Viberen, megjött az ön szövege természetesen. Mit akar ezzel végül is hangsúlyozni? Hát ezt az ember nagyjából tudja, főleg ezt a rádiót hallgatja, hogy Hatházi Ákosra teljesen ki van akadva a Fidesz. Üti, vágja, ahol éri, ahol lehet megbünteti, méghozzá annyira, hogy bele is gebedne, ha nem segítenének neki a támogatói. Hát most akkor ebben az esetben őt kipécézték, a többieket meghagyták futni.
Hát, ha így akarom felfogni a dolgot, akkor igen.
És hogy lehet, úgy akarom,
hogy lehet még? Hogy lehet még, ahogy az előbb arra utaltam, hogyha valaki valójában a Fidesz szekerét tolja, vagy legalábbis hasznos a Fidesz számára, akkor azt, még hogyha látszólag szemben is áll velük, akkor is bevédi. Tárkányi Zsolttal szemben képviselőjelölt ugye a Varga Zoltán, hogyha most felfüggesztenék a mentelmi jogát becsületsértésért, az nyilván rontaná az esélyeit a választásokat illetően. Jaj, de még nehogy ez a kis pici kis légypiszok is rákerüljön a nevéhez, nem, akkor ha nem bántjuk, akkor kevésbé, tehát magyarán jobban megosztottak lesznek a Fideszes jelölttel szemben az ellenzéki szavazatok. Ez elsősorban a DK-s választópolgárok elgondolkodtatására alkalmas álláspontom szerint, hogy valójában kinek az érdekét szolgálja a DK, illetve a DK-nak a versenyben tartása. Szerintem ez a döntés nem más, mint ennek az igazolása, hogy az, hogy egyáltalán a DK-ra szavazni lehessen, azért mindent megtesz a Fidesz, és a saját érdekeit szolgálja ezzel.
Igen, értem. Minden esetre nem gondolom, hogy ez az ügy, amit talán néhány tízezer ember tud meg, vagy kísér figyelemmel, bármilyen szempontból befolyásolni akar a debreceni DK-sok, vagy tiszások, vagy bárki másnak a szavazatát. Ha most az ő mentelmi jogát is felfüggesztették volna, akkor lehet, hogy még több DK-s, vagy bizonytalankodó szavazó mondaná, hogy na hát, akkor én Varga Zoltánra fogok szavazni, mert lám a Fidesz, hogy üti, vágja. Lehetetlenné akarná tenni azt is, hogy elinduljon a választáson, úgyhogy éljen Varga. Nem biztos,
érdemes
hogy
ezt megnézni a határozati javaslatnak az indoklását, nem akartam mindenre kitérni, abból jobban kiolvasható az, amit én mondok álláspontom szerint.
Az, hogy a Fidesz ezt szeretné, azt nem tudom vitatni, lehet, hogy önnek ebben igaza van, csak a választó nem biztos, hogy úgy reagál rá.
Értem.
Nem? Hát nem tudjuk persze, és majd az eredmény fogja megmutatni, hogy hogy reagált, mennyire bíztak a Tiszásban, Tárkányiban, mennyire a DK-sban, mennyire azon áll, vagy bukik minden a választó szemében is, akármilyen elkötelezettségű volt idáig, hogy vagy a Tiszára szavazunk, és akkor van esély egy győzelemre, vagy nem, mert így is van esély, sőt, még akkor egy többpárti, demokratikusabb parlament is létrejöhetne, nem tudjuk még.
Hát már amennyiben megfelelő számú szavazat érkezne egy adott pártra, hogy például országos listát tudjon állítani, hát meg hogy ténylegesen, tehát nem azt mondom, hogy most nagy nehezen összejött a DK-nak a ajánló szervények megfelelő száma, de hogy tényleges szám lesz-e arra szavazatokat illetve, hogy bejusson a parlamentbe, hát ez erősen kérdéses, viszont az, hogy ezek a szavazatok mind a Tisza, hogy mondjam, helyzetét rontják, a Fidesz javára billent a mérleget, az egészen biztos. És egyébként ezen keresztül lehet át lovagolni idézőjelben, vagy áttérni a Szabó Tímeát érintő felvezető gondolatra. Igen, egyébként az ő helyzete is jól mutatja azt, mint ahogy nem biztos, hogy jól emlékszem, a volt képviselő Szabó Bálint volt, aki egy bő vastag hónapja még határozottan mondta, hogy nem, én itt indulok, és első és második hely...
Szabolcs, Csepel, Soroksár.
És ugye ő volt az, és rá is gondolhatott egyébként Magyar Péter, amikor úgy fogalmazott a országjárás, hogy megemeli a nem létezők alapját, akik ezt felismerik időben. Hát mikor? A kampányító szombaton, ugye szombatot megelőző héten, tehát egy bő hete ismerte fel. Nyilván nem írta meg az okát, hogy minden lehet rá következtetni álláspontom szerint, hogy vagy kinkeservesen, vagy sehogy sem jöttek össze az első napon azok a olyan számba az ajánlószervények, mint amilyen ő gondolt, és ezt felismerve mondta azt, hogy na kérem szépen, én visszavonulok. Ez tükröződik most vissza álláspontom szerint a Szabó Tímea esetében is. Nagyon helyes, pedig Szabó Tímea sokkal többet tett álláspontom szerint a demokráciáért, a parlamentarizmusért, mint legtöbb DK-s képviselő, de szerintem ő is fel fogja ismerni időben, hogy célszerű visszalépni, hogy ne roncsa a Tiszának a esélyeit, és be kell látni, hogy igaza van Magyar Péternek akkor, amikor azt mondja, hogy vagy a Tisza jön, vagy a Fidesz marad, nincs harmadik, meg nincs negyedik út. És ehhez kapcsolódóan zárásképpen talán még annyit, hogy hogy is fogalmazok. Nyilván benne van a demokráciáért aggódó emberben, hogy na, és akkor nem lesz-e itt kétharmad megint, és akkor az nem jelente veszélyt, hogyha a Tisza kap kétharmadot, stb. Én figyelem Magyar Péternek a nyilatkozatait, és igaz, hogy lassan haladva, de egyre inkább lép a nyilatkozataival előre abban, hogy már a múlt héten már, amikor ezt elmondtam, amit az előbb idéztem tőle, hogy már a sokszínű, a pluráris demokráciáról beszélt, hogy majd egy következő választáson visszajöhetnek azok, akik most ezt belátják, utalt a választójogi rendszernek a módosítására, arányosítására. Szerencsésebb lenne, hogyha egy picit határozottabban tenni ezt meg szerintem, de lassan haladva kifejezésre jutatja ezeket a elképzelését is álláspontom szerint, úgyhogy nem kell tartani a Tiszás kétharmadtól. Én ennyit szerettem volna.
Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra. A telefonnál pedig Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője és az országos lista harmadik helyezettje. Szervusz, Olga!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek! Hát gyorsan mondom, nem akarom elkeseríteni a kedves hallgatót, de ha bárki azt gondolja, hogy a Fidesz éppen jó vagy rossz kedvében kinek szavazza meg, vagy kinek nem szavazza meg a mentelmi jogának a felfüggesztését, az hát itt az elmúlt 4 évben oly mértékben volt követhetetlen és esetleges, hogy azt elmondani nem tudom, amikor éppen milyen kedvük van. Minden esetre az még hozzátartozik az igazsághoz, hogy Ákos, Hatházi Ákos, aki benn volt az ülés teremben és szót kért, ő maga kérte a mentelmi jogának a felfüggesztését. Uh-huh. Egyébként ilyen becsületsértés, rágalmazás, amiből mindannyiunknak heti szinten több van, hogy valaki valamit nehezményez, tehát ilyen típusú ügyekből rengeteg van, és hogyha ennek engedne a parlament, akkor gyakorlatilag nem nagyon maradna a képviselő, akinek nem lenne folyamatban ügye, így is vannak ügyek. Azon kívül, amíg valakinek az ügye lezárul, az innentől kezdve 3-4-5 hónap vagy fél év, nem hinném, hogy ez befolyásolná a választásokat. De mondom, Ákos saját maga kérte, hogy függesszék fel a mentelmi jogát, ilyenkor egyébként ezt el szokta fogadni a
szóval
parlament.
Ezt méltányolják, más ügyekben nem hallgatják meg a véleményét ebben.
Amikor Sebjen Petrovszky László Bájer Zsolt feleségének a vérplazma ügyét firtatta, hát ő is azonnal be lett perelve, és őt se akart, én akkor még nem voltam parlamenti képviselő, őt se akarta kiadni a parlament, és Sebjen Petrovszky László is saját maga kérte, hogy adják ki, szeretne bíróság elé vinni ezt az ügyet, meg is nyerte egyébként.
Igen, hát szerintem se ezen fog múlni, de hát az emberek természetesen kombinálnak és feltételezik, hogy valami lehet mögötte, hiszen annyi minden mögött van valami, olyan is, ami kilóg, mint a lóláb, olyan is, ami nem lóg ki, de hát azt tudjuk, hogy a Fidesz gyűlöli Hatházi Ákost, az első számú kedvencük.
Szeret, ugye? A Varga Zolinak egy Facebook poszt alatti kommentje miatt egy magánszemély jelentette fel. Tehát, hogy ilyen esetekről és ilyen ügyekről beszélünk, mint hogy Hatházi Ákos esetében is volt, nem tudtam értelmezni, gondoltam, hogy hát, ha majd a mentelmi bizottság elnöke ad magyarázatot, neki volt valami tevőleges becsületsértés, az nem tudom, mit jelent.
Igen, én ezt olvastam, ez akkor volt, amikor Hatházi a telefonjával videóra állítva megközelítette magát a miniszterelnököt, aki beszélgetett a folyosón néhány társával, fideszes társával, és akkor Budai Gyula, úgyis, mint a miniszterelnök előre tolt védelmi embere, megpróbálta őt arrébb tolni, vagy csak megkérte, hogy menjen arrébb, és akkor Hatházi pedig nem hagyta magát, és vagy visszatolta, vagy ő tolta el Budait. Lehet, hogy ez volt a lényeg, hogy Budai nem akarta odaengedni, Hatházi pedig arrébb tolta, ne ez volt a tevőleges. Igen. És akkor eljutott a miniszterelnökig, és akkor jött ez a szőrét vesztett sunyi vidéki róka szöveg, biztos emlékszel rá.
Ja, persze, persze. Hát Varga Zoli pedig valami olyasmit írt valakinek a becsmérlő, alátkodó kommentje után, hogy szerencsétlen flótás, vagy valami ilyesmit, de ennél csúnyábbat nem, azt hiszem flótás, tehát hogy ennyi, és ezért jelentették fel.
Tehát, hogy nem értették a flótást, azt hitték, ez valami nagyon durva.
Nagyon durva, hát figyelj, megmondom őszintén, hogy én most már digitális harcosokkal, és akkor most már nem a Varga Zoliról, és nem is a Hatházi Ákosról beszélek, hanem saját magamról egy kicsit, szóval, hogy én most már digitális harcosokkal tényleg nem szoktam kesztyűs kézzel bánni, én nem becsmérlem, nem ócsárlom őket, csak mondjuk visszakérdezek, hogy téged ezért megdicsérnek, vagy volt külön taplóképzés is a digitális polgári körök kiképző táborába, de hát válogatott ordinári. Egyébként minden harmadikat fel is jelenthetném, mert vannak ebben konkrét fenyegetések, és azért ezért már fel lehet jelenteni. Nem a szerencsétlen flótásért, hanem életveszélyes fenyegetésekért. Tényleg elszabadult a pokol.
Helyesen,
Orbán Viktor ezt is elintézte, hogy itt emberek úgy gyűlölködnek, ahogy még soha. De tényleg, tehát, hogy az édesanyám, az édesapám és a tényleg a legordinárébb válogatott jelzők gond nélkül kiírva. És tudod, Gyuri, amikor megnézem, hogy úristen, ez kicsoda, tehát ennek van családja, éli életét, és egyébként attól boldog, hogy engem...
Hát, hogy be kell látnunk, attól boldog, igen. Így van, attól boldog, legalább arra a másodpercre. Jól megírtam, jól elküldtem.
Az a helyzet, hogy tudod, milyen oldalak ezek dögivel, amiből most az elmúlt napokban volt is egy ilyen szép gyűjtés talán a Telexen, hogy hány ilyen kamoldalt hozott létre.
Igen.
Tehát ez a egy hete, két hete alakult, vagy létrehozott oldalak, van, akinek kettő ismerőse van, van, aki már eléri mondjuk a 60-at is, nyilván egymást, és akkor ezek így tömegével jönnek a másként gondolkodók, vagy másként...
Nem tudom, hogy láttad, de a Telex, amelyik megírta ezt a trollfarmot, most vezető cikkben írja, hogy önmagát buktatta le a digitális polgári körök mögött álló alapítvány, tényleg ők pénzelik a Telexen leleplezett Facebookos trollfarmot, több millió megjelenést vásárolt a Morális Forráskód Kft., és ennek a cégnek ugyanaz a tulajdonosa, mint a DPK szervezőjének, úgyhogy szépen összeér a dolog, hogy
igen. De azt gondolják, hogy ettől, tehát hogyha mondjuk Kálmán Olga kiírja azt, hogy Orbán Viktor és cimborái családtagjai ezt az országot meglopták, a népet kirabolták. És ha utána ott elkezdenek válogatott, ordinári, mocskos, de tényleg olyan gyalázkodások vannak, olyan szófordulatokat, én még nem is olvastam, nem hallottam az életemben, és akkor azt gondolják, hogy akkor ez semmivé válik. Tehát, hogy maga az állítás, a kijelentés, maga a poszt, és maga Orbán Viktor és társaságának, cimboráinak a 16 évnyi álmok futása az meg nem történt, hogy ezzel meggyőznek embereket?
Nem tudom, mivel kínzom magam, de nyilván vannak még rajtam kívül is, a Mandinernek a címlapján mit lehet olvasni? Mandiner klubest, Kövér László volt a vendég, és mi van a címben? Magyar Péter és Zelenszky egy brancs, a vérünket akarják ontani. Hát ha ezt képesek kiböfögni magukból, akkor mindenre képesek, tényleg.
Ebben is igazad van, és abszolút igazat adok neked, tehát hogy a béka feneke alatt kilométerekkel van már a közbeszéd szintje, és ezt is Orbán Viktornak köszönhetjük. Harc, háború, digitális harcosok. Tehát mi ennek az embernek minden második mondata, vagy minden második szava az, hogy harcolni, háborúzni. Tehát mindig valami brutalitásra, meg gyűlölködésre ösztönzi ezt az országot. De még egyszer mondom, hogyha egy politikusnak az oldalán egy állítás van, maradjunk ennél, a Orbán Viktor meglopta ezt az országot, ezt a népet, akkor ez nem válik attól, hogy engem elküldenek az anyukámba, meg akárhova, attól ez az állítás semmivé lesz, attól felkapják emberek a fejüket, hogy jaj, nem is volt igaz akármanóvá, tényleg jó az egészségügy. Hiszen most hülyézték le, és nem akarok csúnyábbat mondani, akkor jó is, akkor nem hiszek a szememnek, hanem elhiszem, hogy ez nem is igaz, amit kiírt. Tehát, hogy én szerintem ez kontraproduktív.
Hát bízunk benne, hogy az, de remélem. Akkor visszatérek oda, hogy, és akkor produktív lesz a DK-nak, amelyiknek te a harmadik embere lettél. Bevallom, bár te nagyon ismert arca vagy a DK-nak, és sokan szeretnek téged, nem tudom, hogy annyian szeretnek-e, mint amikor még tévériporter voltál, lehet, hogy most már kevesebben, mert mégiscsak pártot képviselsz, és akkor ez lehet, hogy szűkíti a... De lehet, hogy még többen, persze, ez is lehet, de a lényeg az, hogy engem azért meglepett, hogy a harmadik hely a tiéd. Gondoltad, hogy ennyire előkelő helyre kerülsz, aztán ez majd ér, amennyit ér, hogyha bekerültök a parlamentbe, akkor nyilván sokat ér, ha nem, akkor nyilván megint másfajta politikai, meg egyéb életre kell felkészülnöd, de induljunk ki abból, hogy be akartok jutni, és reménykedtek abba, hogy be is juttok. Harmadik helyen az azt jelenti, hogy te vagy a DK egyik vezetője.
Nem gondoltam, engem is meglepett, és örületesen, mérhetetlenül boldog vagyok. Szóval nekem ez tényleg nagyon nagy megtiszteltetés. Ez egy nagyon-nagyon jó közösség, egy nagyon munkás közösség, egy nagyon dolgos közösség, mi tényleg eszméletlen sokat dolgozunk. és minden olyan állítás nekem különösképpen fáj, mert ugye közelről látom, hogy mit teszünk le évek óta az asztalra, és mit próbálunk az ország jobbítása érdekében csinálni, amikor valakik meg elkezdik azt a közhangulatot szítani, felébreszteni, hogy jó, a politikusok meg az ellenzék nem csinál semmit, mert hát próbálják utánunk csinálni ilyen ellenszélben, ilyen fideszes kétharmaddal. Nem mondom, hogy hibátlanok vagyunk, de azzal vádolni például a demokratikus koalíciót, hogy nem csinálnak semmit, csak itt melegednek, ez nagyon-nagyon igaztalan, és tudom, hogy könnyen táptalajra hull az ilyen vélekedés, hogy a politikus az csak egy ilyen naplopó, az egy úri huncutság, aki politikusnak áll.
Igen.
Hát a Fidesz rendszerében nagyon nem az.
Igen, na egy dolgot azért kérdezek, bár nem biztos, hogy most van az ideje, de hát végül is egy hónappal vagyunk a választás előtt, akár lehet ez is az ideje, aztán utána pedig majd más konklúziókat kell levonni, de a kegyelmi botrány kirobbanása előtt, ha nem is álltatok nagyon jól, de mégiscsak a demokratikus koalíció volt az ellenzék legerősebb pártja. És akkor történt valami, ami pillanatok alatt átalakította az egész magyar nyilvánosságot, a közgondolkodást, a közérzelmeket, és aztán hetek leforgása alatt a politikai életet is, egészen más dolgok születtek, tűntek föl, álltak össze, és a júniusi, tehát ez februárban volt a botrány kirobbanása, és a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választáson a DK-nak már az MSZP-vel és a Párbeszéddel összefogva is csak két európai képviselői hely jutott, és ott volt ez a Tisza a maga 29,5%-ával. És gondolom, hogy azóta is ezerszer, de lehet, hogy százezerszer megbeszéltétek már egymás között, hogy a fenébe történhetett ez. Mit csináltunk rosszul? Mi szólt ellenünk? Mi az, amivel nem tudtunk mit kezdeni? Mi az, amit nem vettünk észre? Mi az, amire rosszul reagáltunk? Mert most ott vagytok a, hát mondanám jó indulaton az 5%-os határ közelében, de több felmérés szerint eléggé alatta, mindegy, maradjunk az 5 körül, nem biztos a bejutásotok, és biztos, hogy ezerszer megbeszéltétek magatok között, végig gondoltátok, hogy de miért, hogy következhetett ez be? Megvan valamilyen megoldásod rá?
Nem lehet ezt olyan nagyon egyszerűen megfogalmazni, és szerintem nem is onnan kell megközelíteni, ahonnan te tetted fel a kérdésedet, hogy most nyilván az embernek azt is kell keresnie mindig, mindenhol, minden munkában, az élete minden szakaszában, hogy mit csináltam rosszul, vagy hogyan tudom azt kijavítani és jobban csinálni. De azért a politikában nem ilyen egyszerű a helyzet, hogy az ember akkor most magába fordul, megnézi, hogy mit csinált rosszul, ez gyorsan kijavítja, és akkor már mindjárt jobb is lesz. Itt van a magyar belpolitikában egy szerintem egy alapigazság, amit már 18-ban, 22-ben is láttunk, és őszintén remélem, hogy 26-ban is látni fogjuk egy hónap múlva, hogy itt azért számszakilag már az elmúlt két választáson is többen voltak azok, akik változást akarnak. Sajnos aztán magas számban voltak azok is, akik nem jöttek el szavazni. Szóval, hogy van egy igény a kormányváltásra. És én azt gondolom, hogy minden egyes új szereplőnek, új formációnak a megjelenése, az hoz valami a várakozásnak, ennek a váltás beteljesülésének egy reményét. Tehát és ehhez meg hozzátartozik az is, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy én nem szeretem, hogyha a közbeszédben elhintjük azt, hogy a politika az hú, abba pénz kell, és csak naplopok vannak ott, meg úri huncutság. Szóval van egy politikusokat megítélő közhangulat, ami nem túl jó, évek óta nem túl jó, van egy igény a kormányváltásra, és egyszer csak van egy új szereplő, egy új formáció, és valahogy a kormányváltó erők egyből annak hisznek. És én fel is mentem őket az alól, hogy miért nem a DK-nak, a Momentumnak, a Párbeszédnek hisznek, hiszen ha eddig nem sikerült a váltás, akkor persze, hogy megpróbálok valami újba kapaszkodni, hogy hát, ha majd neki sikerül. Gondolj bele, hogy Bajnai Gordon, amikor szélre lépett, mekkora volt az ellenzéki, milyen támogatottságot mértek az a bizonyos október 23-ai együttműködés összeállás után. Tehát, hogy brutális fölényt mértek az ellenzéki erőnek Bajnai Gordon szélre lépésével. Aztán utána mekkora volt a várakozás Márki-Zay Péter szélre lépésének. Aztán most mekkora a várakozás és mekkora a támogatottság és a népszerűség a Magyar Péter és a Tisza népszerűségének. Szóval a választók, akik már nagyon régóta szeretnének ennek az Orbán vír csaftnak véget vetni, azonnal belekapaszkodnak valami újba, hogy hát ha majd ő hozza el nekünk a váltást. Nem értek én ezzel egyet, de megértem azokat, akik most már azt mondják, hogy nekem már tényleg akkor jöjjön ő, és akkor mutassa meg ő hátha. Szerintem ez lehet a nyitja ennek.
És az utolsó napokban, hetekben hogy fogtok kampányolni? Most már egyértelmű, és csak a Fidesz ellen, vagy még odaszúrtok Magyar Péternek? A legutóbbi plakátkampányotok ez erről szólt.
Ezt, hogy odaszúrunk, hát ezért egy választási kampányban azért azt senki ne várja el, hogy egy politikai erő az elkezdi a ellenfeleit dicsérgetni. Szóval ilyenkor nyilvánvaló, hogy azért megy a reményeim szerint intelligensen és kultúrált keretek között a adok-kapok, vagy legalábbis bemutatom, hogy ő nem így gondolja, és engem választ, mert én viszont ezt a kérdést így gondolom. Mi eddig is ezt mondtuk, hogyha a közösségünket bántják, alázzák, minket lehet személyesen politikusokat egy másik politikusnak kritizálni, fát vágni a hátunkon, de a közösséget nem fogjuk hagyni. Tehát amikor azokat az embereket, akik 16 éve küzdenek DK színeiben a Fidesz rendszer ellen, őket Fidesz kollaboránsnak titulálni, bélyegezni, azt tényleg nem fogjuk hagyni. Az, hogy most ki az ellenfele a demokratikus koalíciónak? A Fidesz kormány, az Orbán kormány. Őket akarjuk leváltani. És egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a minden kedves hallgatónak a figyelmét. Az országgyűlési választáson nem miniszterelnököt választunk. Nem. Pártokra adjuk a szavazatunkat. Igen, annak a pártnak van listavezetője vagy miniszterelnök jelöltje, de nem választunk miniszterelnököt. A miniszterelnököt és az általa felállított kormányt majd az új parlament fogja megválasztani. Én nem hiszek azokban a közvélemény kutatásokban, amelyek valami nagyon brutális fölényt mérnek a Tiszának, és megmondom, hogy miért nem hiszem. Mert hogy nem hiszem el azt, hogy a Fidesznek csökkent volna, jelentősen csökkent volna a mozgósító ereje. Brutál mennyiségű pénz, paripa áll a rendelkezésükre. Ne becsüljük alul a Fidesz mozgósítási erejét. Nem lesz itt olyan nagyon-nagyon nagy különbség a két párt között. Hogyha van is többsége a Tiszának, és csak kicsivel, tehát hogy most még a Jobbik forgatókönyvet mondom, többsége van az új parlamentben a Tiszának, de csak egy kicsivel marad alul a Fidesz, egy vagy két mandátummal, ott a mi hazánk. Hogy a köztársasági elnök azonnal a Fidesz mi hazánknak ad kormányalakítási jogot, hát erre ide rozsdás bökött. És hogy parlamenti többséggel a Fidesz mi hazánk meg is szavazza maguknak a kormányalakítási jogot, arra is ide rozsdás bökött. És megválasztják újra miniszterelnöknek Orbán Viktort. Ez a veszélye egy három párti parlamentnek. És mindenki, aki arra biztatja az összes ellenzéki pártot, hogy álljon hátra, álljon hátrébb, ne veszélyeztesse a kormányváltást, az értse már meg, hogy ez a legnagyobb veszély, hogy a Fidesz, mi hazánk összeáll, és kormányt alakítanak.
Hát igen, akár ez a szörnyű forgatókönyv is hallottad? Bekövetkezhet.
Gyuri, hallottad már valamikor a mi hazánktól, hogy kormányt akarnak váltani?
Hát, ők akarnak kormányt alakítani, azt szeretnék.
Ők akarnak a mérlegnyelve lenni, és persze, a jelenlegi igen. helyzetben, amiben a kormányváltást akaró, jó szándékú, ellenzéki, érzelmű, drukkoló szavazók azt mondják, hogy álljon félre a két farkú kutya, álljon félre a demokratikus koalíció, ők ezt a forgatókönyvet fogják támogatni a nap végén. Egy hárompárti parlamentben a Fidesz egy másodperc alatt össze fog állni a mi hazánkkal, és nem is kell nagyon kérlelni majd a mi hazánkat. Tehát a minap pont erről nyilatkozott egyébként saját maga Torockai László.
Hát, hogyha kis többséggel nyer a Tisza, akkor ez biztos, persze.
Hát azért gondolj bele, hogy mondjuk eléri az 5%-ot a mi hazánk, minden mérés azért azt mutatja, hogy nagy esélyük van, akkor lesz 5 képviselőjük.
Így van.
Az már 5 mandátumnyi plusz a Fidesznek. Hát, és akkor ott vannak a határon túliak.
Igen.
Akiket szintén be fognak hozni. Iszonyú veszélye van, hogyha minket ki akarnak golyózni a választásból, hogy ne legyünk ott a parlamentben, akkor ezt a forgatókönyvet, ennek beteljesülését támogatja mindenki. Igenis, legyen ott a parlamentben a demokratikus koalíció, legyen ott a kétfarkú kutyapárt is a Tisza mellett, és gátoljuk meg együtt, mert nyilván tőlünk vagy rólunk senki ne feltételezve, hogy mi Orbán Viktort meg fogjuk szavazni, vagy miniszterelnöknek. Így lenne biztonságban a Tisza is.
Hát akkor még a következő hetekben van gondolkodni valója az ellenzéki választónak. Köszönöm szépen Kálmán Olgának, szervusz, jó munkát!
Köszönöm, szervusz, viszont hallásra mindenkinek!
És akkor, hogy rátegyük az íre a pontot, Tóth Zoltán választási szakértő, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nem csak Kálmán Olga érveléséről kérdezem önt, hanem tegnap Palotás János volt az, aki önre hivatkozva mondta azt, hogy tulajdonképpen az volna a legmegfelelőbb, legoptimálisabb választás, hogyha mármint az ellenzéki szavazók számára, ha bejuttatnák a DK-t is, meg a kétfarkú kutyapártot is a parlamentbe, a pártlistán, tehát elérnék az 5%-ot, megugranák ezt a határt, lennének képviselőik, mert ha nem lennének, akkor messze nem ilyen előnyös az ellenzéknek, de még akár a Tisza pártnak sem. Így van ez, vagy meddig, milyen pontig van ez így, hogy lehet értékelni a valószínű kimenetelét ezeknek a választásoknak. Induljunk ki abból, hogy mi van akkor, ha ez a két demokratikus párt, a DK és a kutyapárt túllépi az 5%-ot és bejut a parlamentbe.
Egy választási szakértőt, konkrétan egyébként engem, két dolog is motivál az álláspontom kialakításához. Az első ilyen, az a szociológia irányt szervezett szociológia, illetőleg párt részvétel szociológiája irányába tett lépés, hogy minél nagyobb legyen a választási részvétel. Ez egy olyan értéke minden demokráciának, amelyet feltétlenül támogatni érdemes, és ezt a jelenlegi számok, amelyeket a közvéleménykutatók mondanak, nagyjából vissza is igazolják. Honnét tud ez a két a szerkesztő úr által is említett párt szavazókra szert tenni? Az nyilvánvaló, hogy a Fidesz táborból nem lehet szavazatokat szerezni, leszakadó szavazatokat, és úgy tűnik, hogy jelenleg a Tisza pártból sem lehet. Tehát ezért a bizonytalan szavazókból, illetőleg a választáson nem résztvevőkből kell új tagokat toborozni. Na ez tehát egy nagyon fontos érték, hogy minél nagyobb legyen a részvétel. Én a 80%-ot nagyon is ideálisnak tartanám, ha akkora lenne a részvétel.
Na de ha itt beleszólhatok egy pillanatra, azt is mondják választási szakemberek, nem feltétlenül a választások lebonyolításának szakértői, mint ön, de a választással foglalkozó politológusok, egyéb szakemberek, hogy minél nagyobb lesz a választási részvétel, akár 80%, annál nehezebb lesz ezeknek a kisebb pártoknak, mert ezeknek ugyan van egy nagyon határozott és a pártjukhoz ragaszkodó magja, a DK-nak is, a kutyapártnak is, de azért a bizonytalanok köréből inkább a nagypártok fogják elszívni az embereket, vagyis minél többen mennek el szavazni, annál kisebb lesz a arányosan az ő rájuk szavazó köre, nehezebb lesz elérniük az 5%-ot.
Igen, ez egyébként igaz, hiszen az 5%-os küszöb az egy arányszám, és ezt hát minél többen vannak ugye a kisebb pártoknak, annál nehezebb. Én ezt aláírom, de ettől függetlenül a magas választási részvétel az legitimálja a majdani győztest, de még legitimálja a majdani második helyezettet is. Azonban van egy másik szempont is, amelyet én nagyon is figyelemre méltónak tartok, hogy a magyar politikai intézményrendszer nem két pártrendszerre lett kitalálva, és nem az az értékrend, amely a választási tükörelmélet alapján, ugye ez egy holland filozófiai irányzat, amely azt mondja, hogy a parlamentben bent lévő pártoknak tükrözniük kell a társadalmi megosztottságot. Nos, ezt az értéket is díjazni kell, amikor azt mondom, hogy ne kettő, esetleg három jobboldali párt alkossa a parlamentet, mert akkor ott teljes egészében hiányzik a liberális, illetőleg a baloldali álláspont, tehát nem tükrözi, nem társadalmilag igazságos az a választási rendszer, amelyik ezt alakítja ki. Márpedig ez egy mesterségesen kialakított választási rendszer. Tehát ezért én azt javaslom, hogy az egyéni választókerületben, annak érdekében, hogy a Tisza, Fidesz vagy Orbán Viktor leváltó tevékenysége eredményes legyen, ezért egyéni választókerületben a Tiszára kell szavazni. De annak érdekében, hogy magas legyen a választási részvétel, és egy plurális parlament, tehát egy többpárti parlament tudjon megalakítani, ahhoz országos listán szíve szerint szavazzon az ellenzéki pártokra mindenki.
Én az ön személyes ízlését, a személyes ízlését abszolút értékelni tudom, el is tudom fogadni, igen, egy sokszínű országban, és azért Magyarország is viszonylag sokszínű, jó volna, ha a parlament is sokszínű lehetne, de hát a Fidesz tönkretette a választási rendszert, ez így biztos nem fog megtörténni, még ha esetleg négy vagy talán öt párti lenne is a parlament, de a technikai kérdésekre leszűkítve ezt a mostani dilemmát. Ha a DK-nak és a kutyapártnak sikerülne mondjuk 5%-ot elérni, ez összesen 10, feltehető, hogy ez a 10%, sőt az biztos, hogy nem a fideszes szavazó köréből jön, de az az 5-5%-ból legalább, hát ez 10%, ebből legalább 6-7 olyan százaléknyi szavazó van, aki különben, ha nem lennének ezek a pártok, biztos, hogy a Tisza mellé állna. Lehet, hogy van egy pár, két-három a maradék százalék, amelyik nem menne el szavazni, mondván, hogy én erre a Magyar Péterre soha, de az a 6-7 százalék oda menne, oda tenné az X-et, és akkor mondjuk a Tisza párt nem 52%-ot szerezne pártlistán, hanem mondjuk 59-et. Akkor hogy állna föl egy ilyen, szóval mit lehet nyerni, és mit lehet veszteni? Azon kívül elveszítjük a sokszínű parlament lehetőségét, de nem erősíti-e meg annak az esélyét, hogy a Tisza egy ilyen meggyőző fölénnyel a listán valószínűleg könnyebben tud nyerni általánosságban is, a teljes parlamentben is, az egyéni jelöltekkel persze.
További szempontokat is figyelembe kell venni annak, amikor az ember nem tud minden vonatkozásba az meggyőződésének megfelelően szavazni, mert olyan mértékben szűkül a pártok választéka. Most egy ilyen szempont, hogy hány mandátumot lehet szerezni a parlamentbe. Ugye elméletileg 199 mandátum van. A valóságban nem kerül ennyi kiosztásra, mert már két, hogy úgy mondjam, parlamenti mandátum foglalt a kisebbségek által, akiknek csak egyharmadnyi szavazatot kell ahhoz elérni, hogy egy érdemi országgyűlési képviselőt válasszanak. Tehát már is a 199 helyett csak 197 van. Ehhez hozzátehetjük a határon túli magyaroknál a levélben való szavazásra buzdító, sőt a választási csalásokat rendszeressé tevő Fidesz kommunikáció, illetőleg az a hálózat, amely mozgatja a határon túli magyarok szavazását, ott is két mandátum. Tehát akkor már csak 195 mandátumot lehet elosztani. Tehát ezt is figyelembe kell venni, hogyha, én nem tudom, szerkesztő úr miért mondja, hogy csak 5 parlamenti mandátumot lehet elérni az 5%-kal, én szerintem a 6, sőt esetleg a 7 is számba jöhet. Tehát akkor ezek, amiket a Fidesz ugye ezekből a mandátumokból nem kap semmit, ebből következőleg elméletileg is kevesebb lehetősége van egy 101 tagú parlament megnyerésére.
Bármire egy 101-es többség elnyerésére.
A mandátumban a Fidesztől az a Tisza esélyeit növeli, hiszen nyilvánvaló, hogy sem a kutya, sem a DK nem fog beállni a Fidesz kormányzati többségének a kialakítása.
Na de nézzük azt a, hát nem túl boldogító lehetőséget, sok szempontból nem feltétlenül az, hogyha a DK-nak is, meg a kutyapártnak is éppen nem sikerül elérni az 5%-ot, lehet akár 4,5, ez összességében 9%, de a jelenlegi közvélemény kutatások alapján inkább ennél kevesebb, hát mondjuk ketten együtt szereznek 6%-ot, olyan 3-3-at, és akkor ez a 6% adott esetben hiányozhat a Tiszának, vagy hova kerül?
Ez fölkerül, ugye, akkor itt nincs mandátumszerzés, ugye. Igen. A szerkesztő úr ezt feltételezi. Ha nincs mandátumszerzés, akkor a érthető módon lényegesen megnövekszik az országos listán a Fidesz által elnyerhető mandátumoknak a száma, mert a egyéni választókerületi győztes töredékszavazatok és egyébként a Tisza által megnyert választókerületben a kisebbségi Fidesz szavazatok fölkerülnek az országos listára. Tehát jelen pillanatban ez nem belátható, hogy ez a folyamat matematikailag pontosan hogy fog történni. Nyilván az értékeknek, az értékválasztásnak szerepe van, hogy ki milyen elgondolásokkal indul neki a szavazásnak.
De ezek a töredék szavazatok, ezek a Tiszához is fölkerülnek, ugye, tehát nem csak a Fideszhez.
Igen, oda is. Oda
igen,
is
igen, igen. De itt nyilván az az elméleti dilemma áll fönn, hogyha a DK-s és kutyapárti szavazók nagyon igyekeznek, de mégse sikerül, és mondjuk 4,5-4,5%-nál elbuknak, akkor 9%-nyi olyan szavazó nem jut mandátumhoz, hanem majd megoszlik ez a Tisza és a Fidesz között, aki egyébként egyértelműen ellenzéki beállítottságú volt, ha tehát ezek a szavazók belátnák maguktól, ugye ezt kéri a Tisza, belátnák ugye, maguktól, hogy ne a kis pártokra, hanem a Tiszára, akkor...
Igaza van, ugye? Csak arra kell figyelemmel lenni, hogy vezetnek-e társadalmi, gazdasági, politikai érdekek abba, hogy fönntartsuk a többpártrendszert és a magas részvételi arányt.
Hát hogyne, elvileg abszolút igaza van ebben, hogy minél színesebb ez a többpártrendszer a parlamentben is, hogyha ott van akár liberális, akár baloldali beállítottságú párt is, még ha ezeknek mostanában kisebb is a jelentősége, de mégiscsak pluszt adnak hozzá, akkor elvileg ezt valószínűleg kevesen kifogásolják a rádió hallgatói közül. Csak éppen attól aggódnak, hogyha elveszik a semmibe hullik 8-9%, pedig mehetett volna az ellenzék főerejéhez is, akkor ez veszélyeztetheti a győzelmet.
Igen. Akkor vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy ki tette ilyenné a választási törvényt. És ott akkor rá kell mutatnunk, hogy ez egyértelműen a Fidesz bűne, amit elkövetett a magyar választási rendszer, a demokrácia és a többpártrendszer ellen.
De ha vesztünk, akkor hiába mutatunk rá. Ha megnyerünk, vagy mondjuk ha Tisza nyer, akkor talán nem reménytelenül mutatunk rá, mert Magyar Péter többször is megígérte, hogy helyre fogja ezt állítani, megváltoztatja a választási szabályokat, mert hisz abban, hogy egy többpárti, sokféle érdeket képviselő parlament jöjjön össze legközelebb.
a hit az kevés, ebből látni kéne valamit. Uh-huh. Én eddig nem sokat láttam ebből a folyamatból.
Hát akkor továbbra is gondolkodhatunk. Mondjuk a gondolkodási folyamatnak egy döntő határköve lesz az ön szerint, amikor elkészülnek az utolsó közvéleménykutatások a választások előtt, és abból kiderül, hogy ennek a két pártnak van-e reális esélye bekerülni a parlamentbe, mert több felmérés is azt mutatja, hogy 5% körül vannak, esetleg meg is haladták, vagy nagyon nincs, mert csak 1-2% állnak, és akkor meg tulajdonképpen mindegy is, mert az az 1-2% ide vagy oda már nem nagyon számít.
Igen, én azt hiszem, érdemes figyelni a közvéleménykutatásokat, de a közvéleménykutatóknak önzetlenebbül kellene fellépni, és akár a jövőbeni hitelük megőrzése érdekében is sok-sok egyéni választókerületben kellene lebonyolítani választást. Választás jövőbeni eredményéről. Uh-huh. Ezzel hitelesítenék szerintem saját magukat is, és ekkor akár én is nyugodtan változtathatnék az új egyéni választókerületi felmérés, a kutatások eredményeképpen a szavazási módokon tett javaslatomra. De mivel jelen pillanatban csak az országos listák vonatkozásában vannak többé-kevésbé meggyőző közvéleménykutatások, én ezeket addig fenntartom, amiket eddig mondtam.
Köszönöm szépen Tóth Zoltán választási szakértőnek. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A telefonnál pedig Sükösd Miklós, politikatudós, a Koppenhágai Egyetem docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, üdvözlöm a hallgatókat.
Aki a HVG-n indított egy sorozatot a nagy kihívásról, erről a mostani választásról, Magyar kontra Orbán, és hát ebben az elmúlt két évet elemzi, meg Magyar Péter személyiségét, politikai képességeit, stratégiáját, a Tisza pártot. Kezdjük a végénél, hát még nincs vége ennek a sorozatnak, most kezdődött csak. Nagyon érdekes és alaposnak látszik, hogy és van arra tippje, hogy fog véget érni ez a 2,25 évvel ezelőtt kezdődött egészen rendkívüli és nálunk legalábbis példanélküli politikai fejlődés történet, ami tényleg odáig, e pillanatban ott tart, hogy nagy esélye van az Orbán rendszer megbuktatására. Szóval önnek van most tippje ebben a pillanatban?
Én eddig nagyon optimista voltam, és tulajdonképpen az elmúlt két évben már nagyon korántól, a Magyar Péter megjelenésétől úgy gondoltam, hogy itt lehetőség nyílik erre, de most az ukrán ügyek miatt kicsit van ott, mert attól tartok, hogy a háborús hisztériával az Orbán rendszer képes mobilizálni azokat a kevésbé tapasztalt, kevésbé világlátott, kevésbé művelt embereket, elsősorban idős embereket, falusi embereket, akik félnek, és akik egy erős megmentőben láthatják a biztonságukat. Tehát most elbizonytalanodtam kicsit, de azért hát kincstári optimizmussal abban bízom, hogy el lehet mozdítani a rendszert. És politika tudósként is azt gondolom, hogy ha jól tud mobilizálni, mozgósítani a választás napján az ellenzék, akkor van esély, hogy ez feles győzelem, vagy kétharmados lenne, arról tényleg nem lehet jóslatot mondani most felelős módon. Azt lehet, hogy készülni ezekre a forgatókönyvekre. Ha felessel győz a Tisza arra, ha kétharmaddal arra, előállhat egy olyan helyzet is, hogy három párt jut be a parlamentbe, a Tisza győz, de a két másik pártnak lenne többsége, és ne adj Isten egy Fidesz koalíció alakulna, ha Súlyok neki adná a Fidesz neki a kormányalakítás lehetőségét. Tehát azt gondolom, hogy felelős módon magyar hazafiak, állampolgárok, európai állampolgárok arra készülhetünk, hogy milyen különböző forgatókönyvek, milyen magatartást követelnek majd meg tőlünk április 13-án.
Ugye a mostani helyzet bizonyos szempontból előre látható volt, már több mint fél éve minden politikával foglalkozó szakember azt mondta, hogy hát úgy látszik, a Fidesznek tényleg csak két kártyája maradt, az egyiket bőszen használta és használja is, hogy osztogassunk pénzt lehetőleg minél szélesebb rétegeknek, nyugdíjasoktól kezdve családos anyáknak, és akkor adóelengedéstől plusz 14. havi nyugdíjig sok mindent be lehet vetni. Látjuk is ennek a következményét, a februári költségvetési hiány már elérte majdnem az egész évre tervezetnek a felét, szóval kiköltekeznek, de mit számít, ha győznek, majd akkor valahogy visszaverik rajtunk. Értjük, ezt tudtuk. A másik az volt, hogy hát a háború, mert a háború milyen veszélyes, 22-ben azzal nyertek. Hát igaz, hogy már 4 éve tart, és még mindig nem sodortak bele bennünket, és még az se történt meg, amit Orbán annyira mondott és súlykolt, hogy 24 óra alatt Trump békét terem, de mégis ez a háború talán alkalmas arra, hogy az embereket idegesítse, ha csak meg nem unták már az egészet, és nem legyintenek rá. Egy jó ideig azt hittük. Erre most kiderül, hogy nem csak, hogy rosszul hittük, de a Fidesznek mintha előre bekészített trükkjei is volnának ahhoz, hogy hogyan lehet mindent Zelenszkij és az ukránok ellen forgatni, fordítani, és azt a képzetet kell tenni, hogy hát ezek összejátszanak a Tiszával, ezek semmitől se riadnak vissza, lopnak, csalnak, hazudnak, pénzt mosnak, akár még fegyvert is bevetnek, lám a katonáinkkal kell védekeznünk. Szóval ezek mind elő lehettek készítve, és a Fidesz tudta emelni a téteket. Hogy lehetett volna erre felkészülni?
Hát én azt gondolom, hogy több is bent volt a tarsolyban. Emlékezhetünk arra, hogy Orbán lebegtette azt, hogy esetleg ő lenne a köztársasági elnök, és egy államjogi megoldással maradna hatalomban akkor is, hogyha a győzne az ellenzék. Ezeket elfelejtjük, de az adott pillanatban bizony ezek is reális lehetőségeknek tűntek az arzenálból. Lebegtették azt is, hogy Varga Judit visszatérne a politikába. Kisebb kampányok, kommunikációs hadműveletek épültek ezekre, és fenntartották a figyelmet jó ideig. Felmerül mind a mai napig a választások elhalasztása. Tehát ez a két dolog, az osztogatás és az ukrán kártya, az csak két fegyver volt, amik ezeket aktualizálták. Uh-huh. Ezeket valósították meg. Még bármikor előkerülhet a Magyar Péter szex videója is, akár valódi, akár mesterséges intelligenciával készített. Tehát nagyon széles a repertoár. Ami bejött 4 éve, meg 8 éve is, a háborús rettegtetést, hát ezt használja most az Orbán rendszer csúcsra járatva. Hozzátenném, hogy a mesterséges intelligencia videók nagyon jól megtalálták az önkényuralomban a helyüket. Összeér, ami összetartozik, összenő, ami összetartozik. Tehát egy hamis valóságot kreáló technológia, a hamis valóságot kreáló propagandával, önkényuralmi propagandával jól összetartozik kéz a kézben. Több mint 200 ilyen videót gyártottak, csak komolyabb videót a Fidesz propagandisták. Tehát ez lett tulajdonképpen a mesterséges intelligencia lett a kampányuk fő technikája. Emlékszünk arra, hogy hamisítottak.
Fő üzenet hordozó.
A fő üzenet hordozó hamisítottak egy pártprogramot a Tisza nevében, amiről a bíróság mondta ki, hogy hamis. Tehát itt nyugati demokráciákban messze-messze elképzelhetetlenül messze megy a Fidesz a hatalom megtartásáért.
Egy pillanatra akkor, ha már említi a nyugati demokráciákat, miután ön Koppenhágában dolgozik, és Dániában is választás lesz még előbb is, mint igen, nálunk. Hogy lehet összehasonlítani azt, ami ott folyik a közéletben, és ami nálunk?
Hát gondolkozom is, hogy pont bele lehet Rafát Bolgár úr, mert a cikk sorozatban gondolkozom, a HVG-s cikk sorozatban, ami a beszélgetésünk apropója, hogy erről is írnék egy cikket, egy összehasonlítást. Tehát ég és föld, mint hogyha egy másik univerzumban élnénk, mint hogyha a Marson élnénk. Eszembe jut az a valamelyik hírportálon volt egy összeállítás a Bécsben élő magyarokról, akik közül az egyik azt mondta, hogy úgy érzem, mikor Hegyeshalomnál belépek Magyarországra, mint a hasba szúrnának, mert látom ezeket a háborús gyűlölet plakátokat, ezt a kampányt is. Sajnálom, hogy Magyarország még itt tart. Hát ez egy mézes, mázos Kánaán Dánia ehhez képest. Itt egyen plakátokon hirdet 7-8, akár 10 párt, sok párti parlament van, rengetegen bejutnak, koalíciós kormány, van egy valódi közmédia, a Danske Rádió, a DR, olyan, mint a BBC, meg ami ennek egy magyar közmédiának is lennie kellene, ahol választási vitaműsorok vannak, az adott szakminiszterek között, tehát közlekedési, klímaügyi és más szakminiszterek, oktatásügyi szakminiszterek, egészségügyi szakminiszterek között, és aztán miniszterelnöki viták vannak. Tehát egyszerűen ez a gyűlölet kampány, ez a hasbaszúrós gyűlölettel fűtött kampány, ez elképzelhetetlen. Tehát,
hát szúrjak bele itt egy személyes dolgot még az antivilágban. A Magyar Rádióban dolgoztam, és elmentem egy dániai körútra, átkönnök körútra, túlzás, mindegy, talán egy hétre, és ott interjúkat csináltam különböző emberekkel. Volt egy dán újságíró ismerősöm, mellesleg azt hiszem akkor már a Dán Rádió TV-nél dolgozott, de lehet, hogy még a Bellingset Tidendennél, nem tudom. Később még nagykövet is lett belőle, és fölhívtam, hogy esetleg tudnál segíteni, kivel akarsz beszélni, hát mondom, gondolkodtam, hogy valami nagyot, tehát merjünk nagyot álmodni, mondom, az Anker Jörgensen miniszterelnökkel. Azt mondja, jó, azt megpróbálom neked. Fölhívta, másnap azt mondja, 2-kor menj be a miniszterelnöki irodába, ott fog várni. Egyetlen ember állított meg a folyosón, kérdezte, ki vagyok, mondom, ez és ez, azt mondja, tessék, ott várja a miniszterelnök. Jó, az még a boldog békeidők voltak, talán még, szóval még Dániában sem így működik a rendszer manapság, de hát mégiscsak velem történt meg, és talán, nem tudom, 70-es évek vég, vagy 80-es évek eleje, és ez lehetséges volt. Szóval Dánia azért mégiscsak egy más ország.
Hát a skandináv demokráciák, a nyugati liberális demokráciák legjobb modelljei, én ezt gondolom, és erre vannak politikatudományi mérőeszközök is, amelyek szerint egyébként 2010 után az Orbán rendszer mutatta meg a közelmúltig a leggyorsabb lecsúszást a csúszdán, a demokratikus csúszdán, a demokrácia leépítését, egészen mostanáig, mert most az Egyesült Államok, az USA vette hát ezt, ahol Trump a második kormányzása alatt a leggyorsabb, a legmeredekebben csúszott le Amerika ezen mérőszámok szerint a demokrácia minőségét illetően.
És hát sokkal veszélyesebb, mint Magyarország, bármennyire fontosnak tartjuk is magunkat, mert mégiscsak a világ legerősebb országáról van szó, és ha Trump egyet gondol, abból aztán bármi bekövetkezhet, úgyhogy hát igen, sajnos. Na de visszatérve Magyarországra, és a Magyar Péter, kezdetben szokták mondani azt, hogy jelenségre, így utólag 2¼ év után is használná ezt a kifejezést, hogy Magyar Péter nem egyszerűen a fő kihívó, nem egyszerűen a Tisza párt vezetője, lehetséges miniszterelnöke, hanem egy jelenség volt?
Hát mindenképpen történelmi szempontból is érdemes egy picit visszaléptünk és visszanéznünk. Mégis 2 év alatt fordítani tudott a magyar politika menetén. Mindegy, hogy személyesen mit gondolunk róla. Képes volt megtenni azt, amit előtte 15 évig az ellenzék külön-külön pártonként és egyesítve sem. Átvenni a vezetést a Fidesztől, létrehozni egy több milliós tömegmozgalmat a semmiből, amelyik már 1 év után sőt, igen, körülbelül egy év után átvette a vezetést a Fidesztől, és a második évben pedig kormányképes alternatívát mutat miniszterjelöltekkel, országos szervezetekkel. Tehát itt egy nagyon komoly teljesítményről van szó. A cikksorozat, ami a beszélgetésünk apropója, a cikksorozat elején leszögeztem, hogy nem szent életrajzot írok, nem kritikátlanul dicsőíteni szeretném magyart, de nem szabad lekicsinyelnünk a politikai teljesítményét sem, hogy két év alatt fordított a magyar politikán. Ez szüksége volt több dologra, sokkal rosszabb a gazdasági helyzet, mint 4 éve volt, tehát a tömeges az elégedetlenség. Amikor 2 éve színre lépett, akkor a kegyelmi ügy vagy pedofil botrány példátlan földrengést jelentett a magyar politikában, tehát olyan válságot, bizalmi válságot, ami az Orbán rendszerben soha nem volt azelőtt. Tehát abban az űrbe, abban a politikai lehetőségbe, azt a lehetőséget kihasználva robbant be Magyar Péter. Pont a Partizán interjújáról írtam ezen a héten, tehát vasárnap jelent meg ez a cikk a hvg.hu-n, és most vasárnap pedig a kegyelmi ügyről fogok írni, meg Magyar Péter gyermekkoráról, a mintaképeiről, példaképeiről, nagypapájáról, dr. Jogerősről, Erős Pálról, aki médiacelebb és jogász volt, a keresztapjáról, Mádla Ferenctől, akitől elleste a nagypolitika fortéjait. Tehát ő úgy nőtt föl gyerekkorában, hogy egy médiaceleb és egy csúcspolitikus, a köztársasági elnök voltak a családtagjai, tehát volt honnan ellesni a médiatudatosságot és a nagypolitikai szolgálatnak a kötelességét.
Hát akkor érdeklődéssel várjuk a sorozat következő részeit. Sükös Miklósnak köszönöm szépen,
és
kíváncsi vagyok a dániai választás eredményére is.
Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést és a lehetőséget, és mindenkinek ajánlom a hvg.hu-n ezt a sorozatot.
Köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár, Rocsovai Tamás vagyok Pécsről, és bár nem erről akarok beszélni, de egy mondattal hadd csatoljak vissza Sükös Miklósra. Szerintem Magyar Péter egy jó értelemben vett előre kódolt rendszerhiba, hiszen egyrészt belülről látta a Fidesz minden taktikáját és praktikáját, másrészt a Fidesz 16 éven keresztül fölkészítette az ökoszisztémát, azaz minket választókat arra, hogy be tudjuk őt fogadni, hogyha megjelenik egy ilyen lehetőség. Nem erről akartam beszélni, de én a jelenséget inkább egy kódolt rendszerhibának fordítom le. Lehet, hogy csúnya a hasonlat, de szerintem megáll.
Hát érdekes megközelítés minden esetre, és bizonyos értelemben megnyugtató, hogy még az ilyen betonbiztosnak gondolt rendszerekben is vannak kódolt rendszerhibák.
Igen. No, amiről viszont szeretnék szólni, az egyrészt pécsiként nem mehetek el szó nélkül természetesen a szombati pécsi rendezvény mellett, és hagyd kapcsoljam oda, hogy ön több beszélgetésében, illetve a mai témák közt is felvetette azt, hogy vajon az ukrán háború, vajon a pénzszállító ügy, az olajárobbanás, az milyen hatással lehet a választásra. És én azt gondolom, hogy ez már nem itt dől el. Óriási változást tapasztaltam ebben a tömegben, ott Pécsen beszéltem néhány emberrel, és nem azért voltak ott, mert szerették volna meghallgatni, megismerni Magyar Pétert, hanem azért voltak ott, hogy megmutassák, hogy milyen sokan vagyunk, merünk, tesszük, és kiállunk magunkért.
Tehát az a benyomása akár az ottani gyűlés alapján is, meg az ottani emberek viselkedése, gondolkodása alapján is, hogy jöhet itt akármilyen zűrzavar, kitalálhat akármilyen fenyegető dolgot a Fidesz, és ráhordhatja az összes mocskot Magyar Péterre, az emberek fejében ez már nem változtat a dolgokon?
Abszolút. Nézze, ugye nyáron elkezdték a DTK-t, ugye azt beszállt Orbán a kampányba. Tölgyesi Péter konkrétan azt mondta, hogy Orbán majd csak most fog adni ugye az ígérgetéseket, ugye valóra váltja, amiről én is beszéltem, miatt elszállt a költségvetési hiány. Magyar Pétert elképesztő módon mocskolták, és minden egyes ilyen ügynél azt gondoltuk, hogy ez most, ez kellemetlen, itt majd biztosan ütni fog. Egyszer sem jött be. Egyrészt látva, beszélve az embereket, látva a tömeget, nyilván föl is vagyok ettől dobva, és hát rendkívül büszke vagyok Pécsre emiatt. Másrészt ezekből a tapasztalatokból kiindulva, ami eddig történt hasonló szituációkban, én azt gondolom, hogy ez már nem fog változtatni valójában azon, hogy az emberek hogyan fognak dönteni a választáson. Úgyhogy én ettől őszintén szólva már nem tartok.
De ez lehet, hogy a tudatos, határozott választókörében valóban nem oszt, nem szoroz. Orbánék összehordhatnak akármit, minél nagyobb zűrzavar érzetét is kelthetik, és ez nem fog változtatni az emberek jelentős részének az elhatározásán. De lehetnek olyan százezrek még, akik nem annyira figyelik a politikát, nem köteleződtek még el, lehet, hogy inkább az ellenzékhez vonzódnak, és a végén mégiscsak úgy döntenek, hogy hú, hát itt tényleg közel van ez a világháború. Orbán szónokolt róla, persze, és most a legnagyobb barátja folytatja ezt a, mert a legnagyobb béke barátja ráadásul ezt az iráni háborút, és ki tudja, mi lesz ebből, látjuk, hogy még az olajárak, a benzinárak, a dízelárak is mennek föl, kénytelen volt szegény Viktor megint megvédeni bennünket, és akkor ezek az emberek úgy gondolhatják, hogy hát ilyen nehéz időkben még mindig a legjobb rossz választás Orbán Viktor.
Egyrészt én azt gondolom, hogy az a, hát én bátran kimondom, 3 millió plusz választó, aki a Tisza mellett letette a voksát, az ezen már nem fog választani.
Változtatni. Hát ha valóban több mint 3 millióan vannak, akkor a választás eldőlt. Ha ezek nem változtatnak, azt mondják, hogy engem már nem érdekel semmi.
Én a saját szememnek hiszek, és nem annak, amit az Orbánék zűrzavarban keltenek a közvéleménykutatókkal szemben. Én azt gondolom, hogy volt 22-ben egy rendkívül turbulens háborús helyzet, ahol tévedtek, bár a medián a végére már ugye szépen összezárta azt az ollót, illetve kinyitotta azt az ollót, nem is összezárta ugye a Fidesz javára. Én hiszek abban, hogy ezek a közvéleménykutatók igenis szakmai alapon működnek, és én hiszek a saját szememnek, még akkor is, hogyha Orbánék pont azt akarnák elhitetni bennünk, hogy ne higgyük el ezeket a számokat, már pedig a medián legutóbbi kutatás alapján ez bizony 3 millió plusz Tisza szavazót jelent. Másrészt azt is gondolom, hogy amit Magyar Péter most tesz, hogy jelenleg napi 4 helyszínen tart gyűlést, és azt mondta, hogy ezt majd szeretné a választás aljájában valami 8-ra fölvinni, egészen elképesztő. Szóval ő oda viszi a hitet a falvakba, meg a kisvárosokba, és Szekszárdon tegnap este ugye annyian voltak, egy ötöd akkora városban, mint Pécs, mint 22-ben, amikor itt volt MZP. És akkor azt gondoltam, hogy fú, de jó, elég sokan vannak. Aztán most Szekszárdon annyian voltak egy Magyar Péter fellépésem. Tehát én azt gondolom, hogy Magyar Péter ezt remekül ellensúlyozza. Orbán meg képtelen arra, hogy nem, hogy 4 helyszínre elmenjen, de hogy egyáltalán nyitott helyszínen ilyen fellépést vállaljon. És én azt gondolom, hogy ez a személyes jelenlét bőven ellensúlyozza azt a félelmet, amit az Orbán féle háborús propaganda kelt.
Köszönöm szépen. Köszönöm, úgyhogy ne riadjunk meg, helyes, jó?
Már bele se kezdek, mert lett volna még egy.
Ja, mondja akkor ezt a még egyet, bátran.
Annyit szerettem, hogy tegnap hallgattam ugye a Palotást Jánost, illetve most a Tóth Zoltánt. Egyrészt remek, hogy a Tóth Zoltán elmondja, hogy virágozzék 100 virág. Csak az a baj, hogy nem virágokat választunk most meg, hanem arról döntünk, hogy melyik kertészt hívjuk. Ide hívjuk a holland kertészt, vagy a franciát, velük működjünk együtt, vagy a ruszki kertészt hívjuk ide tankkal. És akkor majd nézhetjük, hogy virágozzék 100 virág.
Igen. A Viberen az egyik hallgató ezt úgy fogalmazta meg egy nagyon tömör mondatban, hogy igaz, hogy a magyar rendszer elvileg plurális parlament, és hát nem írta le, de nyilván Tóth Zoltánra is utalt, hogy hát az volna jó, hogyha minél többszínű lenne, amit most ön mondott, de ha most a Tisza nem nyer, akkor egy párti diktatúra lesz.
Így van, segít az oroszokkal a hátunkban. És akkor még annyit hagyd tegyek hozzá, tehát a tegnapi Palotás Jánoshoz, mert ő azt mondta, hogy ne hazudjunk a választóknak. És tegnap Palotás János hazudott, én attól tartok. Nem 4-5% között áll a Kutyapárt meg a DK, hogy éppen át kellene őket billenteni az 5%-on. Hát nézze meg, a mai Szabó Tímeás közvéleménykutatások mellett megjelentek ugyanonnan a pártkutatások is. Megnéztem, 24-ben a DK ott 13%-ot szerzett, és ezzel lett országosan 8%-os eredménye. Most kimutattak neki 5-öt. Az valami 2-3% közötti, hogyha arányosan nézzük országosan. A kutyáké még rosszabb. tehát a kutyáknak akkor volt közel 6%-uk, és szereztek 2,6-ot országosan. Most a kutyáknak van 5%-uk, az 2%. Uh-huh. Ezek a kis pártok nem ott állnak, hogy át kelljen billenteni őket az 5%-on, messze nem. Ezek a kis pártok sajnos el fognak vérezni, és minden olyan szavazat, ami rájuk megy, az csak gyengíti a rendszerváltás esélyét. És abszolút nem értek egyet Palotás János. Palotás János már ott is tévedett, amikor tavaly 2 millió nem tiszás szavazatot vizionált körülbelül egy évvel ezelőtt. És most megint téved. Uh-huh. És a tiszás szavazókat...
Nézze, az utolsó közvéleménykutatások sokat fognak elmondani, és talán a választók elhatározását is befolyásolhatják végeredményben, hiszen azok a választók, akik kitartanak még most a DK és a kutyapárt mellett, nyilván figyelni fogják a közvéleménykutatási eredményeket. Ők határozott választók, követik az eseményeket, bizonyára a közvéleménykutatásokat, még ha nem esik is jól nekik, és azt fogják látni, hogy hát csak 2-3%-unk van, akkor ez reménytelen. Lehet, hogy egy részük azt fogja mondani, engem nem érdekel, én akkor is szavazni fogok a pártomra, de lehet, hogy közülük jó néhány azt mondja, hát ha tényleg ennyire reménytelen, akkor legyen inkább a Tisza, és akkor elintézik maguk a választók ezt a dilemmát.
Nem tudok erre mást mondani, mint sem, hogy ámen. Így legyen.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont hallásra.
Viszont.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr. Én megint Berlinből telefonálok, matematika-fizika tanár vagyok, és 4 évvel ezelőtt eljöttem Németországba, mert megéreztem azt, hogy sajnos a DK-nak a márkizai úgymond támogatása az nagy vesztésbe fog torkollani. Uh-huh. És alapjába véve 3 dolog miatt telefonálok, remélem, hogy nagyon gyorsan össze tudom őket foglalni. Az első az lenne, hogy én is néztem Magyar Péternek a szerepléseit, én a budakeszi szereplését néztem, gyorsan letöltöttem, és azt mondtam, hát majd kattogtatok benne előre, azt ahol érdekel, megállok. És megnéztem az egész mondani valóját, mert értelmes volt és magával ragadó. Tehát ennyit Magyar Péterről, holott elméletileg, ideológiailag Tóth Zoltánnal értenék egyet. És ez az első dolog, amit szeretnék mondani, százalékokat fogok mondani, A és B variást. Akkor, hogyha bejut az a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a DK, és azt akkor, hogyha csak annyit kap, amennyi a mostani összesített százalékarányuk. 6 közvéleménykutatót gyorsan összeadtam és súlyoztam őket, azt szerint, hogy történelmileg milyen jól mértek. Tehát az utolsó 4 mérésüket pontosságuk szerint súlyoztam. Uh-huh. A következő jön egyelőre ki. 50% a Tiszának, 38,5% a Fidesznek az összes szavazó közül. 5,1% a Mi Hazánknak, a kutyák viszont, és itt van, hogy miért támadják őket. Ők előnyösebb helyzetben vannak, mint a DK-sok. Nem akarják azt a kis előnyt megadni nekik, mert ők 3,5%-on állnak, míg a DK-sok csak 2,5%-on uh-huh. az összes lakosság között. És akkor megkérdeztem azt, hogy mire lehet számítani, hogy tényleg elmegy 80% szavazni? Nem, azt mondják, hogy annak nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy 72% feletti részvételi arány legyen. Matematikailag szinte lehetetlen.
Hát tehát, illetve csak matematikailag lehetetlen, inkább gyakorlat, vagy matematikailag lehetséges, gyakorlatilag nem, mert az emberek most azt mondják, igen. hogy elmegyünk szavazni, de akkor majd ezért vagy azért mégse.
Tehát statisztikailag igen. nézve akartam mondani igen, a matematikailag. Igen. Ugyanis hát matek-fizika tanár létemre egy kicsit statisztikába is. Lényeg, ami a lényeg. Összesítettem mesterséges intelligenciával az egyik variánst, azt, amikor úgy jutnak be a pártok, vagy úgy nem jutnak be, amit most felsoroltam, tehát 72%-os részvételi arány mellett a Tiszának jutna akkor bocsánat, 47 lista, beszéljünk most csak a listáról.
Mert a mandátumokra értem, igen.
Nagyon nagy találgatás, hogy mi lesz most az egyéni választókerületekben. És beszéljünk csak a listáról. A listán következő jön neki, 48-49 százalék jutna a Tiszának.
Hogyha csak 72 százalék menne el szavazni.
Igen, 72 százalék és 50 százalék szavaz rá. Ez itt komplikálja egy kicsit a dolgot, de utána számított a mesterséges intelligencia az úgynevezett don't de-hont módszerrel, és ez egy kicsit megtolja azt, amit az ember úgy érezne, hogy tükör szerint úgy kéne kijönni, hogy ahány százalék, az annyit kap az én pártom. Nem, az erős a de-hont módszer szerint még többet kap. Tehát ezért a Tisza egy kicsit többet kap, mint amennyi járna neki. Summa summarum, a helyzet úgy néz ki, ha nem jut be a kétfarkú kutya és a DK, akkor 50 szavazata lesz a Donttal a Tiszának, 38 és 5, tehát 43 a Fidesznek és a Mi Hazánknak. Ez csak a lista.
Igen, igen, igen. Tehát ez lenne
az. Most van a másik variáns. A másik variáns, hogyha úgy, ha nagyon bölcsek lennének a szavazók, és valami az történne, mint amit csináltak az MSZP-s DK, majdani DK-s szavazók az SZDSZ-szel 2006-ban, és megtolták egy kicsit őket. Tehát azt mondtam, hogy számoljon olyasmivel, hogy 5,2 a DK-nak, és 5,3 a kétfarkú kutyáknak. És itt bizony romlott a Tiszának a százaléka, a képviselő aránya, 42, 50 helyett 42 lenne csak a Tiszának, viszont ehhez még hozzájönne 10 kutyás és 10 DK-s. Tehát az 50 ellenzéki helyett 52.
Na hát ez az, amit a DK-sok meg a kutyások mondanak, hogy hát ha mi bejutunk, akkor ez nem gyengíti az ellenzéket, hanem erősíteni fogja.
Igen. De nem csak kettővel erősíti, hanem ahol kettőt itt az oldalon nyertek, a másik oldalon kettőt veszítettek. Tehát összesen ez 4-es előnyt jelent. Szerintem azért elég fontos.
Hát igen, csak az a kérdés, hogy ez az optimális eredmény kijöhet-e? Ez az, amit szerintem az utolsó közvéleménykutatások fognak, hát ha nem is biztosra, de érzékeltetni, hogy na, van-e remény erre, hogy 5 fölé megy ennek a két pártnak a szavazati aránya?
Igen. Egy vallomással tartozom még. Én körülbelül 18-19-ben már nem emlékszem pontosan, amikor beszéltem önnel, amikor a kutyás Gergő, nem jut már eszembe,
Kovács.
Bent volt, a Kovács Gergő bent volt a stúdióba, és hallgatókat kapcsoltak, én nagyon ki voltam rá akadva, mert miattam nem jutott be Szél Bernadett, és még ha nem tévedek, ők, ha az ellenzékkel együtt szavaznak, még két parlamenti képviselő lett volna az ellenzéknek, távolról se lett volna meg a fideszes kétharmad. Nagyon haragudtam, most se igazán a szívem csücske a kutyák. Talán ennél még egy kicsit jobban haragszom a DK-sokra, ahol én Gyurcsányról azt tartom, hogy ő terjesztheti a legendát, és Kálmán Olga szépen elmondhatja azt, hogy ő tulajdonképpen a semmiből felépített egy pártot. Ez nem igaz. A megrombolóban levő MSZP-s tortából kiszedegette a mazsolákat. És ebből csinált egy pártot. Aki igazából a semmiből csinált egy pártot, az a Magyar Péter. És amikor ő is megpróbálta Magyar Péter útját járni, a Gyurcsány, sajnos oda jutott, hogy ő a hajléktalant kioktatta, hogy mit kéne csinálni, és nem empatikusan állt hozzá. Tehát ennek ellenére, hogy én nekem távolról sem szívencsücske Gyurcsány se, Kovács Gergő se, azt kell mondjam, hogy hidegfejű matek számítás szerint azt kell mondjam, hogy valahogy Magyar Péternek kéne keresnie
a kapcsolatot, a nem teljes elutasítást a másik két ellenzéki csoporttal, aki együtt a mai napig is minimum olyan 7-8%-ot képvisel. Uh-huh. És az utolsó pillanatban meg lehet, hogy valaki azt mondja, hogy na jó, hát akkor Istenem, hát fogamat összeszorítom, és mégiscsak a Tiszára szavazok, holott mondják a DK-sak, és hallottuk az utolsó napokban, hogy azért vannak közöttük is olyan megveszekedett, annyira meggyőzhetetlen emberek, és sajnos ezeknek a szavazatát el fogják veszíteni. Tehát az a 4 emberes plusz, az nem jönne össze a listán.
Értem, értem.
Mi lenne a másik oldalt? Az tényleg Magyar Péternek az egyedi tehetségétől függ, amit tud csinálni, de sajnos csináltam erre is egy ilyen mesterséges intelligenciás számítást, van valamilyen angol módszer, azt felajánlotta nekem, stb. Hát ott az jött ki, hogy bizony nem lesz olyan nagy az előny, mert a vidéki nagyvárosokban, még a közepes városokban is a Tisza eléggé nagy előnyhöz jut, és akkor még ott vannak a kisvárosok és a falvak. És ott az arány körülbelül olyasmi lesz, hogy 54 a Tiszának, 58 a Fidesznek. Tehát nagyon
az már sok, az már túl van a 100%-on.
Nagyon, bocsánat, nem. Igen, tehát ez akkor van, hogyha átszavaznak, ha nem szavaznak át a DK-sok. Rosszat mondtam, 58 helyett 48-at kellett volna mondjak, és akkor még ottan egy pár érvénytelen szavazottat is beszámol nekem, amelyik úgy elvesznek. Igen. Egy szó mint száll, azt akarom mondani, hogy jó lenne nagyon, hogyha a Tisza tudná a békülékeny hangot és az átszavazási hajlandóságot ezekből a nagyon-nagyon fogszorítva a saját pártjuk mellett még mindig kitartó kutyásoktól és DK-soktól valamit megbékélést.
Értem.
Szerintem Magyar Péter ebben egy nagy tehetség. A másik, ezt el kell mondjam, Bolgár úr, tudom, hogy valaki fontos még van utánam. Néztem a gyűléseit Magyar Péternek, és egy szlogen jutott eszembe, ezt minden tiszaszigetes embernek ajánlom. Lopják le a kutyáktól a módszerüket, és kezdjék el a vidéki falvakat építeni, szépíteni. Tegyenek ki egy táblát, és azt írják ki rá, építjük, szépítjük Magyarországot, és fessék le a buszmegállókba például a padokat, vagy valami ilyesmit. Hogy a vidéki emberek is lássák, hogy igen, most már úgy néz ki, hogy kell egy rendszerváltásra készülni.
Igen, az ötletem rossz, hogy erre ez a következő 5 hét elége, hát azt nem tudom, hogy az energiákat, az erőforrásokat, az embereket lehet erre átállítani, és lehet-e olyan dolgokat találni, amiknek örülnek például ott a kis faluban, hogy ne ezt lefesti, vagy nem festi le, vagy ne nyúljon hozzá semmihez, mit akar itt. Ugye nem könnyű ez, de elvileg az ötlet jó. Köszönöm szépen a számításait, minden jót, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szabó Gáborné vagyok. Én is a Szabó témával kapcsolatban szerettem volna valamit mondani.
Igen.
Amúgy is tegnap a palotás után nagyon szerettem volna szólni, és a kettő összecseng. Hála Istennek úgy érzem, hogy sokan vannak, akik úgy gondolk, akiknek eszébe jut az, hogy olyanokat kell jelölni, olyanokat kell, abba kell tennünk a hitünket, akik maguk a pártjuk elé helyezik az ország érdekét. És ezért a DK és a kutyapárt most sajnos nagyon-nagyon alul van a szememben.
Mert arra gondol, hogy ezek a pártok elsősorban a saját életben tartásukért akarnak mindent megtenni, bejutni a parlamentbe, és akkor életben maradnak, ahelyett, hogy feláldoznák magukat, mondván, hogy hát a Tiszának van esélye, akkor mi most hátralépünk. Ez az?
A szememben egyértelmű, uh-huh. A beszédjükből egyértelmű. És és a Palotás úr számítása szerint nekem nagyon-nagyon család dolog volt, mert amikor azt mondta, hogy ennyi a Tisza, annyi a, akkor annyi a DK, annyi a Kutyapárt, és akkor mindig valahogy a Tiszából is vett ki a DK-nak, meg a Kutyapártnak. Mindegy, szóval nem akarok már a számokkal variálni tovább. Minden esetre nem tetszik nekem, hogyha valaki, mint az a szegény hölgy, aki betelefonált utána, és megkérdezte, kire kell szavazni, akkor ijedtem meg. Mert senki ne helyezze a saját lelkiismeretét valaki egy ilyen tudós pofa elé, hogy majd az megmondja, hogy mit csináljak. Hogyha elrontjuk a dolgot, mindenki vessen saját magára.
De hát azért érthető, hogy egyesek úgy gondolják, hogy ez nekem túl bonyolult. Én ugyan ezt vagy azt a politikust vagy pártot szeretem, másikat nem szeretem, de hát azt szeretném leginkább, ha Orbán Viktort leváltanák, úgyhogy most tessék megmondani, mit csináljak. Erre kapnak legalább kétféle ajánlatot, az egyik a Tiszáé, hogy szavaz rám, a többiekkel ne törődj, a másik pedig a DK-tól és a Kutyapárttól jön, mondván, hogy jó-jó, nekünk nincs esélyünk kormányt alakítani, többséget szerezni, a Tiszának van, de szavaz ránk, mert mi is fontosak lehetünk a kormányváltásban, vagy abban, hogy mit csinál majd az új kormány. Szóval ilyenkor biztos, hogy van jó néhány olyan ember, aki azt mondja, hogy mondja meg nekem egy okos ember, hogy mi a fenét csinálják, hogy szavazzak. Szavazzak-e az én kedvenc pártomra, vagy szavazzak a Tiszára, egyéniben is szavazzak-e rájuk, vagy csak párton, vagy éppen pártlistán szavazzak, és egyéniben nem. Biztos, hogy sok ember tipródik, és szeretne valamilyen eligazítást.
Igen, de akkor figyeljen jobban, mert nagyon sokféle számítást lehet hallani, nem csak a Palotás úrét.
Persze, ez biztos. Ez így van.
És nagyon-nagyon szeretni, de különben is ez olyan, mint hogyha valaki beteg, és akkor azt mondják neki, hogy tessék itt a gyógyszer, vegye be, és akkor ő azt mondja, hogy de én jobban szeretném, hogyha inkább mézes teját innék. Szóval hogyha valamire megvan a megoldás végre egyszer, akkor miért nem ragaszkodunk hozzá, Úristen?
Mert különbözőek vagyunk, különbözően gondolkodunk, különbözők az érzelmeink, a tapasztalataink, hát ezért.
Igen, de szeretném mondani, hogy például én régen DK-s voltam, de akkor, amikor megalakult a kormánypárt, vagy az Árnyék kormány, akkor rájöttem, hogy hol van itt egy demokratikus kormányalakítás. Egyetlen más párt se volt benne. Ne, hogy lehet azt várni a Magyar Pétertől, hogy majd ő fogjon össze a DK-val, a DK csak uralkodni tud.
Hát, vagy legalábbis azt a választ adta annak idején arra az elvárásra, hogy legyen egy erős ellenzéki párt, mert akkor legalább tudjuk, kire kell szavazni. A DK akart lenni ez az erős ellenzéki párt, ezért is csinálta meg ezt az árnyék kormányt, mutatva, hogy neki mindenre van embere, és fel van készülve, és van programja is, de nem jött össze nekik. Magyar Péternek pedig két év alatt összejött ez a hatalmas támogatás, igen.
Szóval a pöffeszkedésre kellene figyelnünk egy kicsit, mert nagyon-nagyon hasonlít némely párt a Fideszhez.
Hát a politika már csak ilyen, igen, nyilvánvalóan. Köszönöm szépen, asszonyom.
Nagyon tisztelem őt, és köszönöm, hogy beszélt.
Köszönöm, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok! A harmadik kerületi felmérésre szeretnék hivatkozni, illetve azzal foglalkozni, és ugye ez a 21 intézet felmérése, közölemény kutatás, ahol a Tisza magasan vezet, és a Tisza jelöltje Boda Niki is jelentősen megelőzi a Fidesz is, Fidesz jelöltjét is, meg Szabó Tímiát is. És ugye Szabó Tímia egy országosan ismert politikus, aki a parlamentben egy csomó bírságot kapott, mert élesen felszólalt a Fidesz ellen, a NER ellen. Tehát ő egy kicsit talán egy markáns
Markáns is nagyon aktív politikus volt.
Nagyon aktív és markáns arcéllel rendelkező politikus. Mindenki tudja, hogy ő kicsoda. Eszébe, ha ellenzéki térfélen van, sőt még a fideszesek között is tudják, hogy kicsoda, és közútállatnak élve, közútállatot élvezhet, úgymond a fideszesek között. Tehát egy ismert politikus, ennek ellenére a harmadik kerületben, Óbudán, ami egy alapvetően mindig egy baloldali közeg volt, csak 17% támogatja, és az látszik, hogy a népakarat az egyértelműen észleli, hogy ha meg akarnak szabadulni a NER-től, akkor a Tiszára kell szavazni, akkor is, hogyha adott esetben nem ismert az a személy, a Budaniki annyira, ha bár a Facebook profilját, ha az ember megnézi, akkor látja, hogy több ezer lájkot kap egy-egy posztja, tehát azért jelentős követői tábora van. Tehát Budaniki szépen kiépítette magát ott a harmadik kerületben, ismerték ez válni, és hát mögötte ott van Magyar Péter óriási karizmája, ami ugye tol mindegyik tiszás jelöltet támogat, és hátteret biztosít neki, meg házfelet. Úgyhogy, ha belegondolunk, hogy mondjuk Hiller István, hogy mennyire csinált balhét a parlamentben egyáltalán, vagy mikor szólalt fel a NER ellen, hát én emlékeim szerint soha nem hallottunk Hiller István látványos akcióiról.
Nem hát is az ő nem a látványos típusú politizálás embere, de például az oktatási rendszer tönkretétele ellen többször szólalt föl.
Igen,
nagyon erőteljesen.
De azt akarom mondani, hogy igazából mire számít? Tehát mit gondol Hiller István, amikor az olyan úgymond sztárok, ellenzéki sztárok, mint a Szabó Tímea 17%-ra lett tagsálva, és igazából nekik vissza kéne lépniük. Remélem, hogy a választók azok tudják, hogy
nézze, ez még megtörténhet az utolsó előtti pillanatban is. Nyilván fognak készülni közvéleménykutatások, talán ők is fognak készítetni ilyet. Nyilván nekik sem érdekük, hogy egy választáson néhány százalékkal utolsók vagy utolsó előttiek legyenek, és úgy dönthetnek akár, hogy na, saját karrierjüket is feláldozzák, mert nekik is az a fontos, hogy én ezt nem zárnám ki még az ő esetükben sem.
Hát én nem tudom, azt tudom, hogy vannak képviselők, akik igazából anyagira érdekeltek, hogy ebben a versenyben benne legyenek hivatalban lévő képviselők, úgyhogy tehát igazából a Szabolcson kívül az összes budapesti hivatalban lévő képviselő foggal körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy induljon.
Jámbor András volt az, aki ugye függetlenként nem, igen, meg a Momentumos, hát voltak Momentumos egyéni képviselők.
Igen, a Momentumon kívül, tehát az MSZP-s, DK-s, párbeszédes képviselők, sőt még ugye az LMP-s, a Csárdi Antal, úgy tudom, ő is indul.
Ő indul, igen. Igen,
igen, úgyhogy ők ragaszkodnak, de igazából a nép az lapátra fogja őket tenni, és hát mindenki gondolja azt, hogy egyáltalán a saját szavazatát vesztegeti-e olyan emberekre, akik csak a saját egzisztenciális előnyeiket tartják figyelembe, és nem a hazának az érdekét, ami most alapvetően az, hogy a Tisza győzön, és kétharmaddal győzön, és minden szavazat számít.
Hát igen, ha ezt így nézzük, akkor önnek igaza van, de azért én itt rendesen kapom a kommentárokat, például Viberem, hogy hagyjam már abba a folyamatos tiszapárti propagandát, és
tehát hogy... Van 1000-2000 fanatikus DK-s, meg azok, akik abból élnek, hogy a DK párt struktúráiban titkárok, meg titkárnők, meg egyebek, meg országgyűlési képviselő mellett ilyen kisegítő személyzet, hát ezeknek nyilván az érdekük, hogy legalább az 1%-ot megkapja a párt listán, a DK megkapja a listán, ugyanúgy a kutyát is, hogy 1%-ot megkapjanak, és akkor több 100 millió forintot, vagy talán még 1 milliárdot is, vagy többet megkap az a párt, amelyik 1%-ot megkap listán a választási eredmény alapján, és abból el lehet érdekélni még egy ideig bőven.
Igen, de azok a választók, akiknek anyagi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy a pártjuk benne legyen a parlamentben, azok is képesek olyat írni, és biztos, hogy ezt meggyőződéssel is őszintén írják, hogy én nem szavazok a Tiszára, írja Weiberen valaki. vagy választható egy párt, vagy el sem megyek választani, és nem vagyok egyedül, akkor se legyen DK vagy kutyák, hogyha én nem választok. Biztos, hogy vannak ilyenek, nyilván, de azért alapvetően mégiscsak...
Buta emberek vannak,
mindig. De ne, most buta vagy, nem buta, mindegy. Egyszerűen elkötelezettek. Nem tudják magukat túltenni azon, hogy hát én ezt képviselem, ezt szeretem, emellett álltam ki, és akkor jön valahonnét a Fideszből ez a magyar.
Igen, ez így van, mert illetve Orbánt csak egy karizmatikus, nemzeti érzelmű, tehát egy jobboldali vagy mérsékelt jobboldali ember tudja legyőzni. Hiába, tehát Gyurcsány Ferenc vagy bárki az jobb oldalon nem volt ilyen, és nem is lehetett ilyen. És ugye a 2006-os választástól tekintsük el, ahol ugye tudjuk, hogy mi történt, ahol Gyurcsány győzött, aztán hamar kiderült róla, hogy kormányozni nem tud, csak 59 pontos reformprogramokat írni, meg arról szónokolni. És most van itt az alkalom, hogy ahogy ismétlem, egy karizmatikus, mérsékelten jobboldali ember, aki a vidéket meg tudja szólítani, az fog győzni. És itt lehet választani, hogy egy lejárt karizmájú tolvajra, öreg tolvajra szavazunk, vagy pedig egy
nevezzük inkább rablónak.
Aki egy másik családi környezetből nőtt, egy polgári környezetből, amelynek van vidéki gyökere, és szerintem egy jóval tisztességesebb körülmények között élt, és tisztességesebb emberek nevelték föl, mint Orbán Viktort, az apja.
Köszönöm szépen, hogy hívott, minden jót. Köszönöm, viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lehocki Miriam és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.